alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntjük a hallgatókat, a mikrofonnál Krejc Bálint, ez pedig a Fonák és Tenyeres című magazin műsor eheti kiadása. Ismételten Somogyi Zsófiával köszöntjük Önöket. Szia Zsófi!
Szia Bálint, köszönöm újfent a lehetőséget.
Fontos itt az első percekben elmondani, hogy adásunkat felvételről rögzítjük, hiszen hamarosan kezdődik a Gyulai Memoriál, és már mind a ketten úton vagyunk oda. Ez azért fontos, mert magyar játékosok játszanak a mai nap folyamán, és Gál Fidalma mérkőzése lehet, hogy adásunk kezdetére már véget ér, azonban mivel most 11 óra után vagyunk néhány perccel a felvétel időpontjában, ezért mi erről nem fogunk tudni beszámolni. De nem is ezzel kezdünk, hiszen véget ért a wimbledoni füvespályás tenisztorna, az év harmadik Grand Slam megméretése. Győztest avattak a hölgyeknél és a férfiaknál is. Kezdjük a férfi tornával, hiszen Jannik Sinner és Alexander Zverev küzdött meg egymással a döntőben a trófáért. Zverev friss Grand Slam győztesként érkezett Londonba, Sinner pedig címvédőként, és a talán számára csalódás jelentő Garros szereplés után. A döntő első játszmáját a német nyerte, tiebreakben, játszma végi rövidítésben, a második játszma is hasonlóképpen ért véget, de ott Sinner ünnepelhetett a tiebreak végén. Összességében Sinner szempontjából 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 arányban ért véget a finálé. Ezzel megszerezte pályafutása 5. Grand Slam trófáját és a másodikat Wimbledonban. Hogyan látod a találkozót, és mondjuk Sinnernek a döntőig vezető útját, mert itt azért az elődöntőben volt egy nagyon szoros mérkőzés Djokovic ellen, és azért előtte is volt talán néhány szorosabb játszma, amit játszania kellett, de azért szerintem a magabiztos szót lehet használni az ő szereplésére, leszámítva talán a Kecsmanovics elleni első mérkőzést.
Sinner győzelmén olyan szempontból sem vagyok meglepődve, hogy mondjuk tényleg nem volt egyszerű sem az elődöntője, vagy akár ugye nyilván a döntője, a friss Grand Slam győztes Roland Garros bajnok Zverev ellen. Alapvetően én amúgy ezt vártam, nyilván kíváncsi voltam, hogy Alexander Zverev mire megy majd a döntőben, és a döntőre fókuszáljak első sorban. Ugye ez, hogyha 2025 januárját nézzük, akkor ugye ez a zsinórban a 9. veresége Zverevnek Sinnerrel szemben, és nyilván nagyon szerencsések azok az emberek, akik mondjuk meg tudják nézni, hogy az ő mérkőzéseiket ben belül hogyan fejlődött akár Zverev, vagy akár mondjuk Sinner játéka. Az mindenképpen előrelépés, hogy egy icipicit talán gonosz, vagy inkább vicces legyek, hogy legalább szettet tudott nyerni, ráadásul ugye ő nyerte az első szettet a döntőben, mert azért az elmúlt időszakban nyilván nem Grand Slam tornákról beszélve, azért két szettekben elintézte Sinner az Zverev elleni mérkőzéseit, de nagy-nagy kérdés volt az, hogy ő Roland Garros után, mármint Zverev a győzelme után, majd mire fog menni Wimbledonban, és azért ez mindenképpen kiemelendő, hogy szépen elmenetelt egészen magabiztosan a döntőbe, és ott is szerintem azért nagyon azt a játékot hozta, ami neki most a maximum, legalábbis az elején mindenképpen ugye nagyon-nagyon jól adogatott, nagyon erősen, agresszívan játszott, a tenyeresei is hihetetlen, hogy milyen erővel ütötte meg a tenyereseit, és ugye nyilván ezt ő maga biztosan tudta csinálni, nekem mindig az volt a kérdés Zverevnek a találkozóin, vagy mérkőzésein, ahol tényleg komolyat tét, hogy ő mentálisan a játékát milyen szinten tudja kivitelezni, mert én benne mindig azt láttam, hogy ő fejben valahogy nincsen jelen, vagy fejben nem tudja megoldani a dolgokat, de a Roland Garros siker, ez egy hatalmas áttörés az ő pályafutásában, ez nagyon régóta ugye benne volt, és sokan várták tőle, ez megtörtént. és ezt az önbizalmat át tudta vinni erre a tornára is, és szerintem ez nagyon jól látszott az egész menetelésén, és nyilván a döntőben is. Az már más kérdés, hogy Jannik Sinner fogadóként is felül tudta múlni, és tényleg azokban a helyzetekben, amikor igazán kellett, most a második szettől nézve, tudja, elég a második szettben a tiebreaket, azt elég magabiztosan nyerte meg, tehát azért ő felül tudott kerekedni a fontosabb pontokban, ő stabilabb tudott maradni, hozni tudta azt a szintet, vagy tudott akár a szint játék szintjén emelni is, meg variálni is a játékát akkor, amikor kellett, Zverev pedig talán kicsit, hogy fogalmazzak, aztán kíváncsiak, hogy egyet érteszed, de nem feltétlenül elfogyott, de azt a fajta tőle látott korábban pici megingást mutatta, vagy azt láthattuk, ami szerintem ott talán a harmadik, negyedik szedben, inkább talán a harmadik szedben szerintem előjött. Tehát azt gondolom, hogy a hullám, pici hullám, vagy az inkább az Zverevnél, vagy inkább a játék szintjének a csökkenése az, ami egy picit nála megjelent, ahhoz képest, hogy annak ellenére, hogy mennyire jól kezdte, és Sinner pedig tudta tartani, vagy tudta hozni azt a játékot, ami tőlő amúgy a világ első, úgyhogy szerintem ilyen szempontból én mégiscsak egy magabiztosabb Sinner győzelemnek mondom ezt, még akkor is a négy játszmában történt, mint azt, hogy nagyon-nagyon szoros lett volna, az volt, de én nem, tehát én Sinner győzelmet vártam, és szerintem Sinner ezt úgy, ahogy akarta, ezt be tudta fejezni.
Szerintem mindkét fél részéről tanulságos mérkőzés, és akár torna is volt. Sinnerrel kezdeném nyilván, hiszen ő nyerte az egész wimbledoni tornát, így ő emelhette fel a Grand Slam selleget, szóval ugye ott volt a Roland Garroson a szerunduló elleni 5 játszmás vereség, amit nagyon nyert helyzetből veszítette, szerintem ezt nyugodtan kimondhatjuk, és nagyon közel járt ahhoz, hogy Kecmanovics ellen is búcsúzzon, már itt Wimbledonban az első fordulóban, nem volt annyira szoros a mérkőzés, hogyha az utolsó két játszmát nézzük meg, de hogyha azt vesszük, hogy a címvédőnek 2-1-es set hátrányból kellett fordítania, akkor azért az igenis mondható annak, hogy közel járt a kieséshez, hiszen onnantól egy folyamatos nyomás alatt kellett játszania. Szerintem ez, és mondjuk az előtte lévő tét mérkőzés, ami Szerundula ellen volt, talán átkapcsolt benne valamit, hogy azért ezt nem lehet félváról venni ezt a tornát, Alcaraz hiányával sem. Nem azt gondolom, hogy lebecsülni az ellenfeleket, de azért nyilván mondjuk egy első-második fordulóhoz egy ilyen szintű játékos, lehet, hogy csak 80%-os felkészültséggel vagy kapacitással áll oda, mert tudja, hogy a legnagyobb tartalékokat azt a torna második szakaszára kell tartani. Tovább jutott Kecmanovics ellen, és onnantól kezdve egy olyan szintű dominanciát mutatott, amire nehéz szavakat találni. Mindenkit játszmaveszteség nélkül győzött le, legjobban Djokovic tudta megszorongatni, ami arra volt elég, hogy 6-4-6-4-6-4-et játszom vele. Nyilván Novák Djokovic nagyon jó a füves borításon, még 39 évesen is elképesztő legenda. Nem kell beszélni az ő érdemeiről, a 24 Grand Slam trófeáról, de nyilván az is látszott, hogy Sinner ellen egy 3 nyert szettig menő mérkőzésen már nem valószínű, hogy fel fogja tudni venni a versenyt. És aztán jött az Zverev elleni döntő, ahol a német játékos kifejezetten jól játszott az első játszmában, ami annak tükrében érdekes, hogyha megnézzük, hogy itt említetted a 9 mérkőzéses sorozatot, de hogy játszmát is legutóbb, tavaly a bécsi döntőben tudott nyerni, október 26-án, bő 9 hónappal ezelőtt, és ott az első játszmát nyerte meg a német játékos, utána fordított Sinner, és azt követően volt még 6 mérkőzésük, amit 2-0 arányban nyert meg az olasz, tehát sorozatban 14 nyert játszmája volt Sinnernek. Ezt a sorozatot tudta megtörni Alexander Zverev, ami már önmagában egy nagy dolog, és én ezt betudnám kicsit a Grand Slam győztes hatásnak, mert előzetesen még a Garros után Farkas Marcival beszélgettünk, és én akkor azt mondtam, hogy Zverev azért nem feltétlen számít a wimbledoni tornán esélyesnek, és azért érdekes lesz nézni azt, hogy mondjuk az alsó ágról, Alcaraz hiányában ki lesz az, aki lehetőséget kap arra, hogy döntőbe jusson. Mondtam mindezt azért, mert az elmúlt évek tapasztalatai nem azt mutatták, hogy Zverev annyira sziporkázna ezen a borításon, ami ugyan közel áll a keményhez, de azért mégis egy másik szint, még gyorsabb, még jobb adogatások kellenek. Játszott már nagyjából 9 wimbledoni tornát, és a legjobb eredménye negyedik forduló volt, ezt háromszor tudta elérni, de tavaly például az első körben kiesett. Tehát még negyed döntő szereplése sem volt, ez volt egyébként az ő szempontjából a legrosszabb torna, nem nagyon tudott eddig mutatni semmit, ehhez képest most elmenetelt a döntőbe, ami számomra meglepetés, és betudható annak, hogy tényleg felszabadult azután a Roland Garros győzelem után, és leesett róla egy olyan súly, amit hosszú éveken keresztül cipelt. Most már mind a négy tornáról van Grand Slam döntője, Grand Slam bajnok, és sokkal felszabadultabb volt a játéka még a Sinner elleni mérkőzésen is a döntőben, ami számomra egyértelműen erre vezethető vissza. Az a másik kérdés, hogy négy órán keresztül nem bírta ezt a színvonalú játékot. Ha a második szedben a tiebreaket megnyeri, akkor lehet, hogy az egész mérkőzés lezárta volna, de az ott egy kulcsfontosságú pillanat volt, mert utána kezdett el hullámzóvá válni a játéka, és olyan hibákat vétett, ami Sinner ellen nem lehet. A legrosszabbkor vesztette el az adogatását a harmadik játszmában, és a negyedik szedben is ugyanez volt. Tehát igazából nagyon kis dolgok döntöttek, de megmutatta azt, hogy stabilabb a teljesítménye Sinnernek, ami a füves borításon nem feltétlen meglepő, és nyilván a német játékosnak ennek ellenére mumusa lesz, de szerintem az ő szempontjából is sikerként értékelhető a torna. Sokkal tovább ment, mint eddig bármikor, és nagyon felszabadultan tudott játszani a döntőben is időszakosan, de ez nyilván Sinner ellen nem volt elég. A US Open-en azért meglátjuk, hogy Alcaraz vissza tud-e térni, mert azért ezzel kapcsolatban is vannak pletykák, hogy nem biztos, hogy olyan jól áll a felépülése, mint abban a tenisz kedvelők bíznak, de ez majd a következő hetek történése. Térjünk át a hölgyekre, hiszen cseházi döntőt rendezte, Karolina Muhova és Linda Noskova küzdött meg egymással, és Noskova nyerte ezt a mérkőzést 6-2-5-7-6-3 arányban. Már önmagában az elképesztő, hogy a csehek ilyen szintű teniszt nyújtanak a nők között, és a mérkőzés is fantasztikus volt.
Igen, amúgy, ha már a cseheket említetted, akkor nyilván arról már azért már lehetett olvasni, és itt van előttem, hogy az elmúlt években is azért a csehek ott voltak a döntőben, sőt 2011-ben és 2014-ben Petra Kvitova, 2021-ben Karolina Pliskova, 2023-ban Markéta Vondrusova, és 2024-ben pedig Barbora Krejcsikova volt ott a döntőben, és most pedig ugye két cseh lány tudott eljutni, két barátnő egyébként, ugye ez is egy nagyon jó sztoria ennek a döntőnek, ugye erre úgy utaltak is, vagy hát a beszélében Noskova biztosan mondta is, hogy ex-barátnője Muhova, de nyilván ez csak, bocsánat, fordítva, igen, tehát hogy értelemszerűen a vesztes fél Muhova viccelődött így. Meg ugye ők együtt indultak párosban az olimpián is, ahol negyedikek lettek 2024-ben, és egymás ellen egyébként Grand Slam tornán is csak egyszer játszottak, szóval azért ez egy nagyon érdekes, amúgy lelkileg is egy érdekes döntő lehetett, és azért az is volt. Nagyon engem meglepett egyébként, hogy Noskova bejutott a döntőbe, ugye ő 21 éves, még csak hihetetlenül fiatal, de megmutatta, hogy mennyire erős mentálisan, és ugye volt ott, hiszem, 5 meccslabdája is volt, és mindegyiket hárította Muhova a második szedben, és azért ez egy eléggé komoly pofon, hogyha nem tudod lezárni, pedig ott van a lehetőség, és ugye egy fülét befogva ült le, meg aztán ki is ment egy picit felfrissíteni a gondolatait, és a Wimbledoni torna holnapjának adott egy interjút, amiben elmondta, hogy kiment, rendezte a gondolatait, és látta a két trófeát, a két ugye a vesztesnek meg a nyertesnek járó díjat, és akkor látta, hogy ő a nyertesnek járó trófeát szeretné megnyerni, és nem azt a másikat, és hogy ez is úgy átmozdította benne a gondolatokat, meg a hozzáállását, hogy innen vissza kell jönni, mert ő nem akar a kisebb, vagy hát a vesztesnek járó trófeával hazamenni, és akkor innen jött vissza, és ezt az egész hihetetlen mély gödört, vagy hullámvölgyet, vagy mentális összeomlást, ami megtörést, meg mindent, amit ez jelentett, mert azért 5 meccslabdáról egy Grand Slam döntőt elveszíteni, azért az nagyon-nagyon megrázó lett volna, és azt mondta, hogy egy új torna, vagy egy új meccs kezdődik, egy új döntő, és így állt oda a harmadik szedbe, és onnan már nagyon magabiztosan, vagy hát mindesetre fókuszáltan és határozottan, eltökélten ugye 3-0-ra el is ment, és aztán innen már be tudta fejezni, és a hatodik meccslabdáját már beütötte, és azért ez egy nagyon-nagyon nagy bizonyítéka annak, hogy ő mennyire erős mentálisan, hogy ő egy nagyon komoly, mind mentális, mind egyébként fizikális, mind minden szempontból egy nagyon komoly tanúbizonyságot tett az ő erejéről, és az ő tudásáról, és tényleg még csak 21 éves múlva, 29, és ő már volt Grand Slam döntőben, szóval nem ő volt az esélyesebb szerintem, és mégis meg tudta nyerni, és mindent ki tudott zárni. Szerintem öt meccslabdád van, és visszatér az ellenfél onnan megnyerni, az még nagyobb dolog szerintem, mint két játszmában lezárni egy döntőt. Úgyhogy ez abszolút nagyon-nagyon-nagyon komoly győzelem volt, egy komoly döntő volt, egy nagyon izgi fordulatos döntő volt, és felhívták a figyelmemet arra, hogy illetve szembe jött egy cikk, hogy Noszkova egyébként a harmadik fordulóban Kirsta ellen Kirstának meccslabdája volt, és ő azt tudta hárítani, és onnan jött vissza, tehát ő majdnem amúgy kiesett a harmadik fordulóba, tehát ő volt a másik oldalán is ennek a szituációnak, és egyébként onnan aztán nyilván megnyerte, de hogy ez egy nagyon-nagyon jó sztori, meg amúgy az is egy szép dolog, vagy még hozzátesz Noszkova győzelméhez, személyéhez, hogy ő ugye elvesztette édesanyját két évvel korábban, és onnan is visszajött, szóval nagyon érdekes sztorik vannak mindig. Sokszor olvasunk a friss Grand Slam bajnokok kapcsán olyan történeteket, vagy olyan felemelkedéseket, vagy olyan maguk mögött hagyott sötét foltjait az életének, amik után vissza tud jönni, és hihetetlen sikereket tud elérni, szóval szerintem ez egy nagyon nagy győzelem volt, nagyon nagy menetelés volt az egész tornát nézve, és egy nagyon-nagyon szép történetté alakult ez a női egyes torna.
Csatlakozni tudok ehhez, itt is sok minden van, amiről beszélni lehet. Az egyik az, hogy sokat szokták mondani, hogy a női tornán a döntők hossza nem feltétlen elég, ugye csak két nyert játszmáig mennek, és azért voltak itt nagyon csúnya döntők az elmúlt években, mondjuk Wimbledonban is, elég csak a tavalyira gondolni, igaz, Świątek és Amanda Anisimova 6-0-6-0 arányban nyert a lengyel, aki egyébként most viszonylag hamar a harmadik fordulóban kiesett, de erről már múlt héten beszéltünk, és ez most egy 2,5 óráig tartó találkozó volt, fordulatok voltak benne, ahogy te is említetted, hiszen 5 mérkőzés labdát hárítani, ez mindig egy bravúros dolog, onnan még játszmát is nyerni, az még inkább, mert ugye lehet úgyis 5 mérkőzés labdát hárítani, mondjuk, hogy a döntőjátszma rövidítésebb sében van ennyi lehetősége az embernek, de akkor így is úgyis 3-4 percen belül vége a mérkőzésnek. Itt meg azért lélektanilag ott volt az előny Muhovánál, és ebből tudott visszajönni Noszkova. De az is ritka, hogy honfitársak játsszák a döntőket. Ugye Wimbledonban erre legutóbb a hölgyeknél 2009-ben volt példa, Serena Williams és Venus Williams mondhatta el ezt akkor magáról. Tehát ez önmagában a cseh tenisznek is egy hatalmas elismerés, de nem csak Wimbledonban, hanem a többi tornán is ritkaságszámba megy. A hölgyeknél legutóbb ilyen 2017-ben a US Open-en fordult elő, ott is két amerikai, Sloane Stephens és Madison Keys. Ha minden, amit átnéztem, az jó statisztika, de ahogy látom, igen. És a férfiaknál, ha Wimbledont nézzük, akkor még régebbre kell visszamenni, hiszen ott egészen 1999-ig kell visszamenni a naptárban, Pete Sampras és André Agassi, két szintén amerikai játékos, tehát a többi nemzet azért Amerikán kívül nem nagyon mondhatja el azt, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon sokszor adott volna két honfitárs játékost, Wimbledonban mindenképp igaz ez a statisztika. A cseh tenisz hihetetlen módon szárnyal, és az, hogy ez a két teniszező ott lesz, vagy hát már ott van a világranglista legjobb 10 helyezettje között, ez érdekes dinamikát ad majd a következő hónapoknak, hogy ők a keménypályás borításon mire lesznek képesek. Nyilván Noszkova Grand Slam győzelmére évelején nagyjából senki nem fogadott volna. Muhova esetében lesz érdekesebb kérdés, hogy ő a második elvesztett döntővel hogy tud megbirkózni. Átmegye ilyen Zverevi, mindenképpen akarom a trófát dologba, bár azért ez a hölgyeknél kicsit máshogy működik, mert sokkal nagyobb a győzelemre esélyesek száma, nem feltétlen ugyanaz a 2-3 név van bedobva minden torna előtt a kalapba, és emellett is voltak, a döntő mellett is voltak tanulságos és érdekes mérkőzések, elég csak a két elődöntősről beszélni, Márta Kosztyuk és Coco Gauff, utóbbi esetében már nyilván egy Grand Slam győztes játékosról beszélünk, de az a harmadik játszma végi rövidítés, a harmadik játszma végén a rövidítés, ami 12-10 arányban ért véget Muhovának, az is drámai pillanatokban bővelkedett, úgyhogy igazából az elődöntősök is olyan szereplést nyújtottak, ami megsüvegelendő. Kosztyuknak is egyre közelebb van talán az a Grand Slam trófea. És Naomi Oszakát is ki kell emelni, aki ugye legyőzte Arina Szabalenkát, ezt múlt héten már áttárgyaltuk, hogy Szabalenka kicsit ki is akadt, és mondta, hogy inkább az éjszakába vetné be magát a teniszpályák helyett a következő napokban. Reméljük, hogy ezt azóta már megtette, és kiszórakozta magát, és lassan visszatér a teniszpályára. De viccet félretéve Oszaka aztán Muhova ellen is játszott egy szoros mérkőzést. Kicsit ő is a másodvirágzását éli szerintem, úgyhogy róla még érdemes egy kicsit külön beszélni.
Egyetértek amúgy Oszaka kapcsán, ez egy nagyon nagy dolog, hogy ő így felemelkedett, vagy újra felemelkedett, és edesül ilyen skalpokat tudott szerezni, úgyhogy de szerintem úgy a női teniszben több ilyen sztori is van, akik úgy kicsit eltűnnek, és aztán újra előjönnek, de kíváncsi vagyok Oszaka kapcsán, aki még annyit hozzátéve, hogy szerintem látszik már az, ahogyan amúgy kilép a pályára, vagy a kisugárzása, vagy ez a nonverbális jelenléte, hogy ő így visszatért, és hogy akar eredményeket. Szabalenkát legyőzni az meg, azt hiszem, hogy azt nem kell ragozni, hogy ez mekkora eredmény. Úgyhogy kíváncsi vagyok én is.
Igen, és egyáltalán nincs rajta megfelelési kényszer, tehát az, amilyen extravagáns ruhákban kimegy mondjuk a pályára, és amennyire megpróbál divatot teremteni, és nem csak próbál, hanem sikerül is neki. Ez is mutatja azt azért, hogy nem feltétlen vágyik visszajelzésekre, nem feltétlen fél attól, hogy mit fog gondolni a külvilág, hogyha ezt vagy azt megteszi, és ez a felszabadultság azért a pályán is látszik nála. Ő azért mindig is egy szókimondó személyiség volt, de hozzá kell tenni, hogy küzdött mentális problémákkal elég hosszú ideig, és időbe telt nála, amíg mondjuk ezekről nyilvánosan tudott beszélni, de megtette, és ez a fajta ilyen kibeszélés jó hatással volt rá, meg nyilván gondolom azért az anyaság is megváltoztatta őt, bár erről nem én vagyok a leghitelesebb személy, aki beszélni tud, de ezek összességében mutatják azért azt, hogy vissza lehet térni. Serena Williams is megpróbálja, nyilván az ő esete egy másik történet, már csak az életkorbeli különbségek miatt is, de Oszaka mindenki számára egy jó példa, hogy igenis lehet ezt szépen csinálni, úgyhogy ezért nem szabad lebecsülni Serena Williams se, aki mindig meg tudja mutatni, hogy mindig meg tudja lepni a világot, és meg tudja mutatni azt, hogy miért ilyen különleges játékos, és ha már történetek, meg visszatérések, akkor emlékezzünk meg Stollár Fanniról is, aki múlt kedden játszotta le mind a két mérkőzését, adásunk végén már pályán voltak a vegyes párosban, amit Matapavicsal végül elveszítettek, és ugyanúgy abban a fordulóban még aznap ki is esett a sima párosból is Muhamad oldalán, Szinyakova és Townsend kettős ellen, de Stollár Fanni Grand Slam elődöntősnek mondhatja magát múlt hét kettől kezdve, ami az ő karrierében is lehet egy áttörés, mert egyéniben nem került be a legjobb százba soha, most már nem is játszik ugye egyéni mérkőzéseket, párosban ott van a világranglista legjobb 20 környékén, vagy hát a tavalyi év végén ott volt, most egy picit már visszább csúszott, de a Grand Slam elődöntő az egy új szint az ő karrierében.
Igen, és mondjuk most a vegyes páros az, ahol ugye meg lehetett volna a döntő is, és nagyon sajnálom, hogy nem lett meg az, hogy aznap ugye mind a két fronton búcsúzott. Kíváncsi vagyok arra, hogy ezt a vegyest ezt hova fogja helyezni amúgy ezt az eredményt, és mondjuk mennyire tartja majd azt is fontosnak, akár, hogy nyilván Matepavics oldalán játszani, az egy nagyon nagy lehetőség szerintem. Azért ő egy hihetetlen klasszis, a páros nézzük, és arról is beszéltünk már, hogy Babos Tímeával az előző esztendőben Wimbledonban szintén eljutott erre a szintre, tehát nem tudom, hogy az ő párosuk az mennyire folytatódhat, vagy hol kaphat esetleg még lehetőséget, vagy mondjuk nyilván hogy találhat, vagy jöhet-e egy olyan újabb, mondjuk férfi, ő a vegyes párosban egy férfi teniszező, akivel ugyanúgy megvan a jó összhang, aki mellett ugyanazt tudja érezni, mert elmondta, hogy ő tényleg egyre jobban ő is belelendült egyébként mérkőzésről mérkőzésre itt a vegyes párosba, és nagyon komoly pontokat tudott megszerezni, tehát tényleg nagyon sokat fejlődött, és én nagyon, nagyon remélem, hogy a Wimbledon, vagy Wimbledon, mondjuk Grand Slam elődöntős a szereplés akár még egy döntő szereplési is vállalt, vagy álmodjunk nagyobbat is persze, de hogy ez egy nagyon sikeres torna ilyen szempontból neki, és tényleg talán lehet, hogy kevesebb figyelmet kap ő, meg kevesebb figyelmet kap a páros amúgy alapvetően, ami szerintem egy teljesen érthető dolog, és ezzel nincsen semmi probléma, de nyilván ha honfitársunk van ott, vagy ott van egy nagy siker küszöbén egy magyar teniszező egy Grand Slamen, akkor az amellett nem, nyilván senki nem megy el szó nélkül, úgyhogy hát reméljük, hogy még hallunk róla ilyen szinten, és szurkolhatunk nagyobb eredményekért. Abszolút fejlődik, pozitív az egész megítélése szerintem Stolár Fanninak, és érdekes egyébként, igen, hogy most ő az, aki viszi ilyen szempont, mondjuk vitte itt a magyar szempontból a prímet, és ő az, aki a legkomolyabban teljesített, szerepelt, úgyhogy hát reméljük, hogy ezt tudja tovább csinálni.
Én bízom abban, hogy Mate Pavic-sel összeállnak mondjuk a US Open-re is, az látva azt, hogy milyen sikereket értek el, és ugye nyilván az amerikai verseny azért is lehet különleges Fanninak, mert ő elég hosszú ideig élt ott kint, tanult is ott, tehát hogy az Egyesült Államok azért azt gondolom, hogy közel áll a szívéhez, meg erről már korábbi interjúkban beszélt is. Bízom abban, hogy a következőtekben ezt tudja folytatni. A páros világranglistán most 32-dik, tehát ha Muhammaddal tudják folytatni, aki 35-dik, akkor azért a legtöbb tornára fel fognak férni a főtáblára. Mondta, hogy fog tartani egy rövid pihenőt, és aztán mennek el majd az amerikai, illetve kanadai túrára. Ő egy hónap van hátra addig. Ebből az is kiderül, hogy nem fog visszatérni a salakpályára, aminek őszintén szólva nem is feltétlen lenne értelme az ő helyzetében, vagy az ő helyzetükben, mert nagyon jól szerepelnek, annyira pontokat nem kell védeniük, és felszabadultan mehetnek majd ők is a következő tornákra. Ilyen szempontból is bízunk az ő szereplésében, és abban, hogy ezt folytatni tudja, és ad neki még több önbizalmat, mert tényleg bravúros az, amit csinált. Magyar sikerekből nem csak Wimbledonban láthattunk Stolár Fanni révén, hanem Piros Zsombor is kitett magáért az elmúlt két hétben. Az ő wimbledoni története ugye már június 24-én véget ért a selejtező második fordulójában, amikor Harris ellen két játszmában kikapott, de nem pihenéssel töltötte az időt, hanem a szomszédos Romániába vette az irányt, és az elmúlt két hétben két Challenger tornán lépett pályára, először Brassóban, aztán pedig Jászvásáron, és senki nem tudta legyőzni. Lejátszott 10 mérkőzést, mind a 10-et megnyerte, játszmát is alig vesztett, egy kezünkön meg lehet számolni, hogy hány játszmát vesztett, összesen 3-at, a jászvásári tornán 1-et Zumhur ellen, és Brassóban pedig 2-t, nagyon magabiztosan menetelt végig, és feljött a ranglista 120. helyére. Piros Zsombi elképesztő az, amit innen játszik, és amikor elkapja a fonalat, akkor hosszú heteken keresztül tudja ezt tartani, és élmény volt nézni mondjuk azokat a labdameneteket, amiket feltöltöttek a közösségi médiára a mérkőzéseivel kapcsolatban, és jó látni Zsombit azt, hogy mennyire felszabadultan tud játszani, és halkan teszem hozzá, hogy újra tett egy nagyon nagy lépést az álma felé, a világranglista legjobb 100 helyezettje felé.
Igen, ő már volt 106-dik, és én emlékszem még régen, amikor úgy nagyon menett, vagy nagyon közelítette a top 100-at, és akkor kapott is szerintem nagyobb figyelmet, meg nyilván a Davis Kupa sikerei kapcsán mindig, ha a Davis Kupa van szerepel a magyar csapat, akkor mindig azért az ő neve az nagyon külön figyelmet kap, hogy ott van, hiszen ő ugye Davis Kupa specialistaként is elnevezték, vagy ő ott ugye nagyon jól tud szerepelni, és komoly kapokat tud szerezni, ugye Csilicset is legyőzte, arra emlékeztetünk, hogy ez mennyire drámai volt, és ez most csak egy, de ott azért tényleg, ahogyan ott van, amilyen sokat jelent neki, amilyen érzelemmel tudott lenni, és szerintem ő nekem egy ilyen nagyon érzelmes fiúnak tűnt mindig is, de azután valahogy úgy nem jutott be a top 100-ba, és nekem a fókuszomból úgy kicsit úgy eltűnt, és hát nagyon vissza is esett, és néha, hogy hallottam, hogy miket csinál, ugye a Grand Slameket se tudtam, főtábra se tudott nagyon feljutni, ugye egyszer már sikerült, de amúgy sokszor elvérzett, és úgy nem tudtam, hogy most akkor mi van vele, hova tegyem, tényleg nehéz volt őt követni, és most tényleg ez egy ilyen hihetetlen komoly menetelés, és ez a 120. hely, ez 49 helyezést jelent, amit előrelépett, ami azért eléggé megsüvegelendő, és nyilván az, hogyha egy tornát nem úgy fejezel be, hogy valamikor kikapsz, akkor azért az az egy nagyon komoly löketet adhat, mert azért egy teniszező életében az, hogy általában elindul egy tornán, és ki tudja, meddig menettel, és egyszer, ha nem ő a favorit, vagy nem nyeri meg, akkor egyszer úgyis ki fog kapni, és akkor jöhet a következő, és kicsit olyan darálónak tűnhet néha, és most az, hogy ezt így két egymás után lévő Challenger tornán is meg tudta mutatni, ami ugye kb. A második szintnek felelhet meg, tehát azért nyilván az ATP szint a fő, és oda remélem, hogy meg fog tudni érkezni, és ott fog tudni komoly eredményeket elérni, de ez mindenképpen nagyon jó, és én bízom benne, hogy ez egy hosszú folyamat lesz, ebből jól fog tudni kijönni, ebből még több önbizalmat tud kapni, nem tudom pontosan, és lehet, hogy te ebben vele kapcsolatban jobban képbe vagy, hogy ő vele, tehát hogy ő a hullámvölgyek azok, amikbe ugye azért bele kellett, hogy keveredjen, azok miből fakadtak, hogyan teltek az elmúlt időszakai, mert ahogy mondtam, nekem nagyon eltűnt a fókuszomból, még akkor is, ha egyébként a Davis Kupa meccseken, ha láttam, akkor láttam, hogy ő egyébként egy ígéretes teniszező. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan folytatódik.
Részben ennek én azt gondolom, hogy mentális okai voltak, mert amikor ott volt a 106. hely környékén, akkor rágörcsölt arra, hogy ott legyen a legjobb 100-ba. Ha jól emlékszem, akkor volt egy olyan mérkőzés, amit ha megnyert volna, akkor bejutott volna, és teljesen ez a nyomás elvitte őt egy rossz irányba, elvesztette a találkozót, aztán meg, ahogy a védendő pontok elkezdtek kihullani, belekerült egy ilyen spirálba, emellett sérülések is átrátatták, tehát a kettőnek az összessége volt az, ami nem igazán segítette azt, hogy visszatérjen, vagy hogy újra azt a szintet tudja tartani, ami a legjobb 100 körüli szereplést jelenti, és ugye ha visszaesel a ranglistán, akkor kisebb szintű tornákon kell indulnod, több mérkőzést kell megnyerned, szóval ebbe tényleg így bele lehet kerülni, és ez egy negatív spirált elindíthat, az ő esetében ez volt, és ez tavaly szerintem a US Open szerepléssel, és azzal, hogy a főtáblára feljutott a selejtezőből tört meg, mert az is egyfajta ilyen célelérés volt, amiért sokat küzdött, hogy ott legyen egy Grand Slam torna főtábláján, rengetegszer megpróbálta, és nem sikerült. Itt, vagy hát tavaly Amerikában, augusztusban ez megtört, és azóta elképesztő szereplést nyújt. Idén ez a 6. Challenger torna döntője volt, úgyhogy 12 Challenger tornán indult, ebből 6-ban döntőt játszott, és 4-et meg is tudott nyerni. Erre nehéz azért szavakat találni, és ezt mindenképp el kell ismerni. És ha már a legjobb 100, akkor jelenleg Zsombi 119. helyen áll a ranglistán, és 120 pontra van Alekszandr Sevcsenkótól, aki a 100. helyen van. Most az élő ranglistáról beszélek, ennél egy helye hátrébb van a valódi ranglistán, de hogy 120 pont a hátránya, most nem indult tornán, viszont jövő héten egy svájci challengeren méreti majd meg magát, ami 125 pontos, tehát a győztes annyit kap. Ha azt is megnyerné, akkor a kapujába, vagy a kapun belülre kerülne a legjobb 100-ba kerülést illetően, úgyhogy reméljük, hogy ezen a héten sikerül kipihennie magát, és aztán jövő héten hasonló lelkesedéssel és játékszínvonallal folytatja majd, mert akkor tényleg az álmunk küszöbére léphet, és nagyon megérdemelni ez alapján a szereplés alapján, már csak azért is, mert csak az idei évet számon tartó világranglistán, ami alapján ugye kikerül majd a világbajnokságra jutó 8 játékos, jelenleg a 88. helyen van, tehát ott, ha csak ezt számítani, akkor benne lenne a legjobb 100-ban. Ezt reméljük, hogy hamarosan majd a valódi ranglista is tükrözi. Adásidőnk viszont véget ért, úgyhogy először vegyük át azt, hogy milyen magyar játékosok szerepelnek majd a világ különböző tenisztornáinak következő órákban. Marozsán Fábián Umagban lép majd pályára Prado Angelo ellen, ez a mérkőzés kezdés, nagyjából 19 óra 30 percre van írva jelenleg. Vélhetően adásunk kezdetére már véget ért Meyer Serif és Gálfi Dalma találkozója, de Udvardi Panna is pályára lép Jászvásáron Romero Gormáz ellen, úgyhogy ez a három magyar játékos megmutatja magát. Jövő héten mi pedig kicsit kihasználjuk itt a nyári szünetet, és a Nadal dokumentum sorozatról fogunk beszélni. Rengeteg érdekes dolgot tartogat az is. Jövő héten ezt fogjuk hosszabban kibeszélni. Somogyi Zsófiának ezúttal is köszönjük, hogy itt volt velünk a Fonák és Tenyeres című magazin műsorban.
Köszönöm szépen.
Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, hiszen hamarosan kezdődik a közvetítésünk a Gyulai Memorial Atlétika versenyről, a Zsivószky Gyula Nemzeti Atlétikai Központból, és természetesen ma még világbajnoki elődöntő is lesz, hiszen Spanyolország Franciaországgal küzd majd, amit élőben közvetítünk itt a Nemzeti Sportrádióban. Most búcsúzik a műsorvezető Krejc Bálint, a viszonthallásra.
Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pátáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.